kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Bonyolult és érzelmileg is nehéz témát választottunk ezúttal. A velünk élő történelmi traumák feldolgozásának kérdését, lehetőségét, amelyek között van olyan, ami a mai napig megoldásra vár. Például Trianon, az 1920-as versailles-i békeszerződés, amely szétdarabolta Magyarországot, és aminek következménye, vagyis a trauma, amit ez okozott, generációkon átívelő, máig ható. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mivel az állandó beszélgetőtársak nem történészek, Maier Máté pszichológus, Párizs családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító, beszélgetésünk fókuszában nem a Trianon kapcsán keletkezett különböző narratívák részletes megtárgyalása szerepel. Sokkal inkább a traumák és sérelmek lélektana, azok feldolgozásának lehetőségei. Ott fejeztük be a múlt héten, hogy hát a mai tudományos álláspont szerint a hazai zűrzavaros viszonyok, a nemzetiségi törekvések, a nagyhatalmi stratégiai érdekek, és hát az elvesztett világháború, ezek voltak a legfőbb okai Trianonnak. De ott hagytuk abba a legutóbbi adás végén, hogy a szélsőséges gondolkodás és megállapítások, narratívák már akkor az első pillanattól kezdve elindultak. Papvári Elemérné, nem tudom, mit jelent ma ez a név, de biztos még ma is sokan tudják, kiről van szó. Ő volt a szerzője, a Magyar Hiszek egy néven elhíresült a 20-as években irredenta versnek, amely a Magyarország területi épségének védelmi ligája és a Védőligák Szövetségének pályázatán akkor első díjat nyert. És ugye a kereszténység egyik legfontosabb imáját vette alapul, tehát ez volt az inspiráció, ez a hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, ámen. És hát bizony ez a szöveg azóta is a magyar szélső jobboldal részéről politikai és közéleti kontextusában gyakran felbukkan, több mint 100 évvel később is. Mi értelme volt ennek a szélsőségességnek? Mit célt szolgáltak ezek a szélsőséges narratívák? Azt nem hiszem, hogy egy koncepció része volt, hogy így meg kell osztani a népet, hanem...
Ugye vegyük észre, hogy az akkor, amikor ez megfogalmazódik, akkor ez még nem számít szélsőséges narratívának. Ugye ha nem akarunk a historizmus hibájába esni, amikor ugye mai szempontokat vetítünk vissza a múltba, és akkor azokat próbáljuk ott viszont látni és értelmezni. Tehát amikor ugye Trianon megtörténik, akkor az egy viszonylag széleskörű egyetértés az országban, hogy valahogy ezt felül kell vizsgálni, ezt valahogy meg kell változtatni, ezt az eredeti döntést. Már csak azért is, mert ahogy a múltkor már röviden utaltunk rá, ennek a határon túl rekedt magyarok számára nagyon pusztító következményei lettek, deportálások, vagyonelkobzások, elnyomó nemzetiségi politika következtében. Én szerintem ez az igazán nagy tragédia egyébként, Trianonnak a legnagyobb tragédiája ez. Rengeteg emberi sors nyomorodik meg ezáltal. Tehát akkoriban ez egy elfogadott dolog, hogy valahogy ezt fölül kell vizsgálni. És abban van igazából különbség, hogy mennyi területet kell visszaszerezni, és azt milyen alapon érdemes visszaszerezni. Ugye az akkori szélsőségesek azt mondták, hogy mindent vissza, és ezt akár háború árán is. Az akkori mérsékeltebbek azt mondták, hogy ha legalább a színmagyar területeket, vagy a magyar többségű területeket vissza tudjuk szerezni.
Hát ez körülbelül már... ilyen 50 kilométerre az országhatár, az új országhatártól kifele volt, ott élt a legtöbb magyar kb.
A legtöbb, de ugye nehéz dolog volt ez, és akkor egy picit belemeltünk ebbe is, hogy egyébként a trianoni döntés, ha a nemzetiségi elv alapján hozták volna meg, nem az alapján hozták, de ha az alapján hozták volna meg, akkor is nagyon nehéz dolguk lett volna a térképészeknek, úgymond, mert hogy valójában ezek a területek, amik elcsatolásra kerültek, ezek nagyobb részükben már azokon a területeken, ahol egyébként a magyar többségű lakosságról beszéltünk, ott is vegyes összetételű lakosság élt.
32% volt, azt hiszem 20-ban magyar lakosú Erdély, igen.
Igen, de voltak benne színmagyar tömbök. Például a Székelyföld az közvetlenül földrajzilag nem kapcsolódott a Magyarország határral, tehát ez mindig is egy érdekes kérdés volt, hogy akkor ők autonómiát kapjanak-e, a revíziós törekvésekben volt ez egy kérdés. Ott annyira azért nem volt kérdés, mert ők szerették volna visszaszerezni odáig a területeket, és akkor legfeljebb román lakosság is lesz majd az országban. Tehát a kevésbé szélsőséges, hogy visszatérjek oda, revizionista törekvés az arról szólt, hogy minél többet, de a színmagyar részeket, magyar többségű részeket mindenképpen, és ezt mindenképpen tárgyalásos úton, és ilyen több oldalú, tehát multilaterális, hogy az egykori antant hatalmak is, a térségben meghatározó nagyobb erővel bíró külső hatalmak is erre rámondják az ámen, mert akkor lehet ez tartós, ez a revízió.
Hát igen, Máté azt mondta, hogy ez a maga korában nem volt szélsőséges ez a megfogalmazás, és hát ez valamiért felidézte bennem Szatmári Sándornak ma kevésbé citált regényét, a Kazohíniát, amit 1935-ben írt, egyébként pont ugye a második világháború kirobbanás előtt, de csak azt néztem meg az előbb, hogy 41-ben jelent meg végül. De hát ez már ott ugye egy ilyen nyelvfilozófus, eszperenta tudósnak a tollából akkor született meg, hogy ugye ezek a fajta ilyen eszméknek, ez a túlfűtött, mániákus interpretáció, ez mekkora veszélyt jelent. Tehát azért akkor is volt egy értelmiség, nyelvészek, filozófusok, akik látták ezeknek a túlzó, mondhatod, hogy nem volt túlzó, de hát mégiscsak felnagyított és hát hogy mondjam, olyan érzelmileg felfűtött.
Attól függ, honnan nézzük, hogy nem volt túlzó.
Hát akkor csak, hogy aki nem ismeri ezt a regényt, én csak nagyon röviden annyit akarnék mondani, hogy ugye ez tényleg bárki, aki nem olvasta, nagyon tudom ajánlani, hogy ez egy abszurd, egy Gulliver utazásaihoz köthető disztópia végül is, vagy egy disztópikus társadalomnak a leírása, ahol mindenki olyan értelmetlen és érthetetlen fogalmakhoz fűtött, ugye érzelmi alapon háborúzik egymással, és telepít ki, és telepít át, és nevel át egyik nemzet a másik nemzetet, ami rámutat a 20. század totál abszurditására, ami itt a két világháború között kialakult. Hogy a meg nem értés hajtja az embereket valójában. A különbözőségnek és a szembeállításnak a filozófiája képezi az egésznek az alapját, hogy mi nem vagyunk ők, de hogy milyen alapon van ez a megkülönböztetés, ez nagyon gyakran egy teljesen absztrakt már, és ugye ideák szintjére emelt nemzettudatból táplálkozik, és azért jó ez a regény, mert ugye hát ilyen értelemben egy fantázia birodalomban játszódik, de mégis teljesen rávilágít ennek a 20. század közepi, vagy hát elejé gondolkodásnak erre a képtelenségére, hogy már az emberek ezekben az abstrakciókban gondolkodnak, a konkrétumok helyen.
És valahogy nem tud az ember kilépni ebből a szerepéből, nem tud ezen változtatni. Mi van ennek a mélyén? Az akkori korban a kifáradás, a mentális elgyengülés, a fizikai, a gazdasági lepusztultság, a félelem egymástól, a háború traumája, szóval mi az, ami összeadódik? Mitől vihetők bele az emberek ezekbe a szélsőségekbe? Mitől hiszterizálódik egy ilyen helyzet, és válik valóban generációkon át egy állapotta?
Hát, ugye itt egyrészt a személyes történeteken keresztül, tehát a személyes sorsok, amikor tényleg az van, hogy mondjuk valakit kitelepítettek, mindenét elvették, ahol generációk óta, amióta, nem tudom, emlékezik a családot, éltek mondjuk, és akkor elveszik a földjüket, tehát ez mondjuk tud ilyen lenni, amikor valakit megvertek, megnyomorítottak, megöltek, az tud ilyen lenni, és azért az elvesztett világháború egy nagyon fontos, és szerintem kibeszéletlen aspektusa az akkori kornak. Akkor se volt kibeszélve, azóta sincs kibeszélve Isten igazából, hogy itt azért több millió ember, ha most csak a magyarokat nézzük, akkor is több millió ember traumatizálódott ebben a háborúban közvetlenül, ha akkor erre nem voltak kutatások, de a későbbi háborúknak a tapasztalatait vetítjük vissza, akkor azt sejthetjük, hogy itt tömegével lesznek a férfiak alkoholbetegek, depressziósok, öngyilkosságot követnek el PTSD-vel, generalizált szorongással, és ki tudja még mi mindennel élnek, megszaporodik a családon belüli erőszak valószínűleg, mert ilyen hatásai szoktak lenni egy háborúnak, a háborúban traumatizált frontkatonáknak, amikor hazatérnek. Ugye erről ma már egy csomó, már ilyen klisészerű filmek mennek, ahol az amerikai veterán ugye a szupermarketben, nem tudom én, dzsungelharcot vizionál, és akkor ott jönnek vissza az emlékei, vagy az utca közepén omlik össze. Ugye ez is a freudi, a trauma újra és újra elmesélés, az egy módja az emlékezésnek, csak ugye ott teljesen belehelyezkedik és elveszíti a kapcsolatot a realitással, a pillanatnyi realitás, az a PTSD. Szóval, hogy ez a társadalom az, ami megkapja Trianont, ami átéli a világháború traumáját, aztán átéli a román megszállás és a tanácsköztársaság vörös terrorjának, meg aztán az arra adott későbbi fehér terrornak a traumáit. Tehát egy nagyon sokszorosan traumatizált, egy két év alatt borzasztóan sok minden történt ebbe az országba, és ezért például az, hogy ott végre Magyarország tényleg 500 év után megint szabad, nagyjából, ennek senki nem tud örülni. Mert nem így élik meg akkor, hogy végre fölszabadult az ország, hanem hogy megcsonkították az országot, így élik meg tömegek, és csak abban vitatkoznak valójában a bal és jobboldali narratívák, hogy ki ezért a felelős. Ugye akkor ott még belül keresik az okokat, aztán elkezdik megtalálni kifele az okokat.
Teljesen igaz, Márti, és nincs is ehhez nagyon mit hozzáfűzlöm, mert ezt nagyon jól leírtad. Inkább azt, hogy odaugornék, hogy ez a jelenkorunk számára miért kerül újra és újra elő, és miért fontos az, hogy egyáltalán előkerüljön, és ha előkerül, az még fontosabb, hogy milyen kontextusban, és milyen további interpretációk keretében. Mert az, hogy a magyar köztudat nincs ezen túl, az egyértelmű, és ahogy mondod, hogy az első világháború nem volt kibeszélve, és ez tette képessé azt a akkori generációt, hogy ugye ekkora traumaként élje meg ezt a területi fosztást, meg ezt az egész tényleg képtelen határvonalaknak a berajzolását. De hogy ma, hogy tudjuk ezt kibeszélni úgy, hogy ebből ne, ahogy mondod, egy freudi értelemben egy a sebek újra és újra és újra feltépése legyen, mert annak de gyakorlatilag nincs gyógyító hatása, azzal csak újra elfertőződik az egész, hanem hogy ez lenne fontos, hogy átkeretezni, vagy legfeljebb is abban megfelelő keretbe tenni, ami már a gyógyulás irányába mutat. Tehát, hogy tudunk-e végre egy olyan hófehér tépést tenni erre a sebre, hogy az tényleg gyógyuljon.
Vannak olyan traumák, amelyek meggyógyultak. Tudunk a történelemből ilyet említeni. Hát ennek az okait érdemes megnézni, nem?
Ugye minél távolabb kerül időbe tőlünk, ezt mondani se kell, hogy az idő a legnagyobb gyógyító. Én mindig azt mondom, mint ugye aki az ókornak a nagy szeretője, hogy az, hogy egy hellenisztikus birodalom összeomlott, hogy egy egyiptomi magas civilizáció eltűnt, hogy Bizáncot elfoglalták a törökök, és tulajdonképpen megszűnt, mint keresztény kultúra, római birodalom összeomlott, ezt ma már senki nem éli meg traumának. Nyilván azokban az évszázadokban, akik még közel voltak ehhez, ezek legalább ugyanilyen mérték és ugyanilyen horderejű fájdalom testtel jártak, de hogy ezek a fájdalmak nagyon érdekes módon ugye a történelem vonalába mint egy szál így belesodródtak, és az az érdekes, hogy a mi fájdalmunk az összesodródik azokkal, akik, mert azért mindig van egy másik oldal, akik kevésbé traumatizálódtak, és a jövő generáció minél jobban közelítenek egymáshoz, és megértik egymás örömét és bánatát ezzel kapcsolatban, megértik a veszteségeket és a nyereségeket, azok ki végső soron összeadódnak. És ez egy, tudom, hogy egy ilyen hegeli gondolat, hogy a történelem így működik, hogy tézisek, antitéziseknek a végső szintéziséből épül majd tovább, de erre a szintézisre kéne törekedni. És biztos vagyok benne, hogy ebben a kollektív gondolkodás, és még egyszer annak a kollektív fájdalomtestnek az elengedése és egyfajta átkeretezése például azzal, hogy ez egy európai közös történelem, ugye, amit te is utaltál a múltkori adásban, hogy már az a fogalmi keret, vagy az a gondolkodás, hogy az nem csak velünk történt, hanem ebbe érintettek voltak más nemzetek is, és az ő oldalukról is érdemes megnézni azt, hogy mi okozta ezt a politikai döntést, ők hogyan voltak érintettek korábban, és azóta hogyan érintettek benne a jelenkorban, tehát kitágítani legalább oda, hogy itt van egy közös történelem, ami összeköti a magyar nemzetet, a szlovák nemzetet, a csehek nemzetet, az osztrákokat, a szlovéneket, a horvátokat, a szerbeket, hogy itt azok, akik, bocsánat, de az ottomán birodalommal szembe egyszer valaha egy egységes keresztény kultúrának a részesei voltak, szembe ugye a fenyegető török veszedelemmel, akik hozták az iszlámot, hogy itt van egy történelmi közös múlt. Nem csak, hogy egy történelmileg egy közös mód, de egy közös eszmeiség is, amit az európaiság jelent, persze változóban van. Ezért én nem tagadom, hogy én unionista vagyok ebből a szempontból, hogy én nagyon is azt gondolom, hogy ebben az egységtudatban, ebben a közös gondolkodásban rejlik az a gyógyír, amit erre rá lehet tenni, és azt is mondom, hogy nem is egy ilyen keresztény versus iszlám megközelítéssel, hanem valahol annak a megértése, hogy az emberi történelem az egy ilyen elképesztően organikusan és egymást tápláló érdekes jelenség, amiben az egyéni emberi élete tényleg csak olyan, mint egy levél ez a napán.
Ha jól értem Bencét, akkor most Máté kedvenc gondolatára rím rá mondandójával, hogy moralizálás helyett empátiával közelítsünk, de akkor tudunk empatikusak lenni, hogyha a nyílt seb éppen nem okoz fájdalmat. Tehát, hogyha ez a nyílt seb megszűnik. Na most igaz az, hogy akár a mostani családon belüli erőszak, az alkoholizmus, a Magyarország mint áldozat fájdalma itt él velünk, bennünk, akkor ez a nyílt seb még mindig itt van. Csak hogy honnan lehet, vagy honnan érdemes elkezdeni a gyógyítást, vagy a gyógyulást, mert az is igaz, hogy hiába lettünk az unió tagjai, az ország határok megszűnése, vagy csak képletes megléte egyáltalán nem oldotta meg ezt a problémát a lelkekben.
Így van, ugye több szinten kell beszélnünk, hogyha meg akarjuk válaszolni ezt a kérdést, hogy milyen jó példák vannak, vagy milyen feloldások vannak erre. Ugye Bence utaltál több fontos dologra is, egyrészt arról, hogy kell eltelni időnek, de ugye nem mindegy, hogy mivel töltjük azt az időt. Nagyon fontos, hogy van-e kibeszélve, átbeszélve, értelmezve ez a történés, a sérelmeit mindenki elmondhatja, meg van-e hallogatva, meg van-e értve, együtt van-e vele érezve. Ugye itt a Trianon kapcsán van egy második, ugye a párizsi döntés, ami megerősíti, ahogy az előző adásban volt erről, szóval ez a második világháborút lezáró béke, és még az északi határ mentén még egy területsávot el is vesz az eredeti trianoni határokból, az országból. Na ez viszont már, a Trianon az nagyon ki volt beszélve a két világháború között, viszont ez a második, a párizsi döntés, ez nem, mert ugye a Rákosi és a Kádár korszakban tilos volt erről beszélni, viszont 90 óta szerintem már eltelt annyi idő, és volt szó annyit a közbeszédben erről, hogy már a kibeszélése talán legalábbis néhány aspektusnak az aztán megtörtént. És van egy harmadik eleme a feldolgozásnak, például a 48-49-es szabadságharc az nem volt annyira régen, mint mondjuk a Hellén Birodalom összeomlása, de az sem, mint egy aktívan élő trauma van itt velünk ma már, pedig akkor 200 évvel ezelőtt, ez nagyon is traumatikusan élték meg az akkori magyarok. És ugye ez azt gondolom, az én teljesen saját gondolat, de én szerintem azért nem élő fájdalom ez ma már, mert az a kontextus, amiben ez a 48-49-es szabadságharc értelmezhető volt, ez a kontextus, ez szétesett. Ugye a Habsburg Birodalom szétesett, tehát megszűnt az az elnyomó rendszer, amivel szemben elveszítettük a szabadságharcot. 56 is azt hiszem, hogy azért nem talán élő trauma ma már, a kommunizmus bűnei igen, de az 56 magam talán már nem, mert a Szovjet Birodalom szétesett, amivel szemben elveszítettük azt a szabadságharcot. Trianon kapcsán, ami viszont még mindig itt van velünk, azaz a nemzetiségi határokon átnyúló ellenségeskedés, amiről itt több ízben már megnyilatkoztunk. Ugye akkoriban, tehát a Trianont követő időkben, hogy nem ebbe az irányba mozdultak el se a szomszéd, se a magyar ország politikusai, ez önmagában nem nagyon meglepő, mert ha most elcsatolnák valamelyik megyénket, akkor nem azon kezdenénk gondolkodni, hogy tudunk békésségben együtt élni azzal az országgal, akikhez ez átkerült, hanem azon kezdenénk gondolkodni, hogy tudjuk visszaszerezni. De ennyi idő távlatából, 105 év távlatából már fölismerhetjük azt, hogy, és itt megint csatlakoznék ahhoz, amit te mondtál, Bence, hogy itt közös a sorsunk, közös az utunk, tehát ha máshova húzzuk a határokat, akkor is ezek az emberek fognak ott élni, és ezeknek kell együtt élni. Persze lehet erőszakosan deportálni, meg népirtásokkal, meg mi egyébbel megváltoztatni egy területnek a lakosságát. Voltak is ilyen törekvések, meg történtek is borzasztó atrocitások, főként egyébként nem is a két világháború között, hanem a második világháború után a szomszédok részéről az ottani magyarság rovására. De ezek ugye csak újabb traumákat szülnek, újabb fájdalmakat, újabb ellenségeskedés, gyűlöletet, haragot, bosszúvágyat. Tehát az igazságtétel, hogy valamifajta igazságtétel legyen, ez nagyon fontos, amikor valaki trauma ér, trauma feldolgozásában ez egy nagyon fontos dolog. Csak nem mindegy, hogy az igazságtétel az másoknak okoz-e igazságtalanságot, vagy pedig feloldja azt a kontextust, ami miatt ez még mindig tud egy élő, fájó dologként velünk élni, mert ugye a családon beli erőszak, alkoholizmus az esetleg ott mondjuk, hát ebből a szempontból rossz irányba lökte a társadalmat 105 évvel ezelőtt, de amikor ma találkozunk családon belül erőszakkal vagy alkoholizmussal, akkor az nem egy direkt következménye ennek, hanem azóta eltelt időszak egyéb traumái, illetve a mentálhigiénés állapot, megküzdési mód, egyéni és családi minták összességéből érthető meg, hogy az miért van.
Nem lehet arra hivatkozni, hogy nehéz volt a múlt generációimnak a múltja fölfele.
Hát csak arra nem érdemes hivatkozni, az is igaz, de az csak az egyik az okok közül, és nem az egyetlen, és nem a kimagasló ok a mind közül. Szóval, hogyha oda el tudunk jutni, hogy itt a Kárpát-medencében nekünk akkor is együtt kell élnünk, ha fene-fenét eszik is, és az igazságtétel itt talán az lehet, a feloldás itt az lehet, hogyha valóban meg tudunk tanulni úgy együtt élni, hogy itt már pedig valami fajta közös identitás, nem feltétlenül kellene közös országnak is lennie, de egy ilyen régiós közös identitást, azt sikerül kimunkálni magunkban, akkor már nem kell románozni, szlovákozni, magyarozni, ukránozni, szerbezni, és így tovább.
Hát de mindig voltak olyan politikai erők, akik előnyt kovácsoltak a maguk javára ezzel, hogy szították a népek közötti ellenségeskedést. Ezzel mit lehet kezdeni? Mit tudunk kisemberként kezdeni egyenként, hogy ezek a szándékok itt ülnek rajtunk, abuzálnak minket folyamatosan?
Ezzel kapcsolatban két dolgot tudok mondani, az egyik egy jó hír, a másik meg egy rossz. A jó hír az, hogy ahogy távolodunk időben egy ilyen történelmi traumától, és ahogy egyre kevesebb az új, a jelenben meglévő új traumatizáció, ami ehhez kapcsolódik, mondjuk valakit megvernek azért, mert magyar vagy román vagy szlovák, és így tovább. Szóval, hogy egyre kevesebb ilyen történik, úgy, mivel a frissessége kopik ki, úgy ezek a megosztó, szélsőséges politikai törekvések, ezek egyre kevesebb embert tudnak megszólítani. Tehát ez is folyamatosan kopik ki, ez ugye lassítani tudja, de megállítani nem tudja ezt a folyamatot, viszont a rossz hírem az, hogy mindig lesznek megosztó politikák, csak akkor más törésvonalak mentén osztják meg a társadalmat.
Én kulturális antropológusként meg kell, hogy szólaljak itt, abból a szempontból, hogy ugye hát azért ezt nagyon sok tanulmány vizsgálja, hogy ezek a típusú történelmi traumák hogy adódnak át, és például a szocializációs kérdés hogy merül fel, az bizonyítható, hogy egy óvodáskorú, meg kisiskoláskorú gyereknek nincs ilyen értelmeben nemzeti identitás tudata. Tehát, hogy határon túli iskolákban ezek a gyerekek nagyon jóban lennének egymással, a szüleik hagynák őket, és nem lenne már tulajdonképpen az a fajta szembenállító magatartás, ami egyébként hála Istennek eltűnőben van.
Rengeteg a vegyes házasság is.
És rengeteg a vegyes házasság, és hála Istennek ilyen értelemben nincs meg a következő generációban ez a fajta alapból lett ellenséges. Tehát a gyerekek nem ellenségesek
egymással. Azt mondom, hogy az emberek még hamarabb meglennének egymással, ha a politika folyton nem emlékeztetné őket.
És így van, és amit a Máté mondta, hogy az igazságtétel alatt valóban egy jóvátételt értenénk. Tehát hogy tehetjük ezt jóvá, ezt a helyzetet? És az nem egy kompenzációt jelent, vagy amit te mondtál, hogy ha ők elvették, mi is visszaveszünk, mert attól nem lesz jó. Az nem a valódi jóvátétel, azzal mindenki veszít. A valódi jóvátétel az pontosan az, hogy egy magas rendi igazságnak, és itt mégis beoldom a moralizálást, de annak a nemes értelmében, hogy a morál az azt jelenti, hogy az emberben van egy jó érzék. Tehát minden ember tudja valójában, hogy az a jó, hogyha nincs ellenségeskedés, ha nincs gyűlölet, ha nem kell attól félnie, hogy ő kimegy az utcára, és őt pusztán a, nem tudom, a nyelvhasználata miatt megbélyeglik, vagy megcímkézik, ne adj Isten, atrocitás éri, csak azért, mert más nyelvet beszél. Hát egy civilizált országban ez a fajta multikulturalizmus, ez természetes. Nem mindegy, hogy ki milyen nyelvet használ, vagy milyen nyelven beszél. Tehát erre ráhúz valamiféle ellenségképet, az politika. És az egy olyan pártpolitika, és ezt is tegyük hozzá, ami rosszul kezeli az emberség fogalmát és az igazság fogalmát. Mert nem az az igazság, hogy gyűlöletet keltek, már úgy nevelem a következő generációt, hogy ő ellenségként kezelje a vele egy területen élő más nemzetiségűeket, más nyelvűeket, más kultúrájukat, más vallásokat, más beállítottságokat, és mondhatnék bármit, hanem ellenkezőleg az a jóvátétel, hogy egy valódi igazság nevében ezt a fajta toleranciát és sokszínűséget, mint értéket mutatjuk meg. És én nagyon bízom abban, hogy most, hogy a schengeni határok kitolódtak, ugye, és végre tényleg nincsen ilyen értelemben határátkelés például Magyarország és Románia között, ez fel fogja erősíteni megint annak az érzetét, hogy szabad mozgás van, hogy valóban egy területhez tartozik, hogy itt egy közös kultúra van, egy közös múlt, és ugyanezt tudom mondani, amit a 3-4 adással korábban beszéltünk, hogy a pártpolitika helyett kultúrpolitikát kell csinálni. Ami ilyen értelemben a kulturális relativizmust és az egymás mellett élő népeknek a kultúráját ugyanolyan értéknek tekinti, és nem szembeállítja.
Attól félek, hogy ez még mindig utópia, annál is inkább, mert az előző adásban épp arról beszéltünk, hogy mennyire fontosak az érzelmek, és ezen belül is akár az indulatok, mert akkor érzem, hogy vagyok a bőrömben a politikával, a politizálással kapcsolatban. Tehát, hogy nem lehet a közértekében együttes harmóniát keresni, sikert elérni a politikában, holott ez lenne az ideális, hogyha mindig az lenne a szempont, hogy mi a legtöbbeknek jó. Nem lehet, mert amikor az indulatok, az erő dominál, akkor egy csomó ember érzelmi alapon megy utána, bevonódik. És minthogyha ebben nem változna az ember, mintha nem gyógyulna, és ezt remekül kihasználják a maguk céljaira a politikusok, a mindenkori politikai vezetők a legtöbbször.
Ugye a politikának, legalábbis a mai pártpolitikának és a képviselő demokrácia politikájának annak kétfajta, hát mondjuk működési módja van. Van a kampányidőszak, akkor az egymással szemben állás, az egymással szembe helyezkedés, a másik degradálása és a magunk fölemelése, tehát akkor a megosztás az, ami dominál. De amikor már lezárult ez a kampányidőszak, mikor lement a választás, akkor lehetősége van, nem biztos, hogy élve, de lehetősége van az új kormánynak arra, hogy akkor viszont próbálja betemetni ezeket az árkokat, és próbálja közelíteni egymáshoz az országban élő különféle gondolkodású embereket egy valamilyen fölöttes, például a magyar, vagy az ember, vagy valamilyen más kategória mentén. Ugye ezzel nagyon sok politikus nem él, de ez az ő személyes felelősség, és őt ezért komoly történelmi felelősség terheli. Tehát, hogy ennek a lehetősége megvan. Mondjuk párterápiákban nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ilyen évtizedes sérelmeket, az is már kicsit hasonló, mint az ilyen történelmi traumák, hogy még 30 évvel később is hajszál pontosan emlegeti föl, hogy mit mondtál, milyen szavakat használtál, hogy néztél rám, és ott látjuk, ahogy tényleg visszamegy 30 évet az időbe, és az arca eltorzul, és tele van indulattal, és hogyha erre a társa nem úgy reagál, hogy egy ilyen sérelemlicittel válaszol, hogy de te meg azt csináltad, de te meg azt, szóval, hogy ezzel próbál felmenteni magát, és a másik orra alá dörgölni az ő bűneit, mint amit egyébként történelmi traumák kapcsán is szoktunk csinálni. Például a holokauszt és a gulág összehasonlítása az egy ilyen nagyon ízléstelen
melyik
versengés.
Melyik volt a nagyobb trauma?
Hogy melyik volt a nagyobb trauma, igen. Vagy az a, ami nekem fájt, az jobban fáj, ami neked fáj, azon meg lépjél már túl, ez a másik ilyen borzasztóan mérgező gondolat. De hogyha erre a társ nem úgy reagál, hogy akkor ezek valamelyikéhez nyúl, hanem mondjuk elkezd megértéssel viseltetni, hogy értem, hogy neked ott mi fájt, és hogy ez neked úgy eshetett, akkor egy pillanat alatt, de nagyon-nagyon gyorsan változik meg az egész beszélgetésnek a dinamikája, és amikor az addig mondjuk a elkövető, nevezzük így, a sérelmet okozó fél is a későbbiekben elkezdett saját neki fájdalmas dologról, vagy arról, hogy ő hogy élte meg azt az élethelyzetet beszélni, ez nagyon gyorsan viszonosságot szokott kiváltani, és az addig eltorzult arccal az egykori sérelmet fölemlegető dühös ember, az ilyen szeliden, empatikusan, megértően fordul oda a társához. Szóval, hogyha ez meg tud történni ilyen kicsibe, miért ne tudna megtörténni nagyba? De ehhez kell meghallgatnunk egymást. Ez kell az együttérzés, anélkül nem fog menni.
De a szélsőségeknek ez nem érdekük. És a szélsőségek a leghangosabbak ebben a kérdésben.
A szélsőséges politikusoknak ez nem érdekük.
De mindig van közönségük.
Igen, de egyre szűkül.
Igen.
A közönségük.
Szükségszerű ez a fajta szemléletformálás, és remélem a jövő generációi megértik tényleg azt, hogy a világtörténelem alakulása az most már nevetséges is lenne, ha ilyen nemzetpolitikák mentén alakulna majd a távoli jövőben, mert ez a fajta nemzeti hovatartozás és a nemzeti identitás az most, hogy már ugye hála Istennek az információ szabadon elérhető, tágítja a történelmi horizontot is. Tehát megint muszáj azt mondanom, hogyha 500 évben, 1000 évben gondolkodik valaki egy nemzetnek az eredetétől, változásaitól, akkor ráébred arra, hogy a kulturális hatás az igazán lényeges. És most az jut eszembe, hogy ha más nemzetek példáján tanulnánk, mert ez, ami mi magyarok, mi nem vagyunk azért annyira jók, még mindig, vagy attól függ, milyen nemzetek példáját veszük. Én tavaly évben jártam például Svédországba, és nagyon jó azt látni, hogy ugye a Svédországban tulajdonképpen a viking kultúrát tekintik az ő kulturális alapjuknak, de teljesen tisztában vannak, hogy ez legalább annyira dán, mint svéd. Tehát, hogy ezt nem lehet ilyen nemzeti kategóriákba sorolni, hogy a vikingek svédek voltak, vagy dánok, mert nonsens, mert közös nyelv, közös kultúra. Most azért, mert behúztak egy országhatárt később politikai Dánia és Svédország között, és azt mondták, hogy hát azok, akik régen egy térhez tartoztak, azok most már különböző nemzetek tagjai, úgyhogy a kultúra közös. És teljes mértékben felül tudnak ezen a nemzeti különbségen, és a skandinávnak tekintik magukat, vagy nordikusnak, vagy valami közös civilizációs alapnak tekintik ezt. Ha mi itt el tudnánk a Kárpát-medencébe ideig jutni, hogy európainak tekintsünk, vagy a lovagi kultúrát, vagy a keresztény kultúrát tekintenék ennek az igazi alapjának, mert ez az, ami, bocsánat, haszon, de évszázadokig sokkal jobban meghatározta ezeknek a nemzeteknek a sorsát, mint az elmúlt 100 év. Tehát, hogyha nem csak erre az elmúlt 100 évre koncentrálnánk, hanem ki tudnánk tágítani ezt a történelmi horizontot, akkor már is azt látnánk, hogy sokkal több a közös, mint a különbözőség. És nem bagatellizálni akarom, és tényleg ez, ahogy mondod, a személyes, akik még megélték a személyes traumát ezen keresztül, azoknak teljesen más az érintettsége. De a jövő generációinak muszáj felülemelkedni ezen, és azt látni, hogy itt évszázadok közös múltja van, közös kulturális alapja, és a hasonlósága fontosabb, mint ezek a úgynevezett különbözőség.
Azért lepnek meg egy kicsit ezek a szavak, mert az az érzésem, hogy most éppen, hogy a káosz felé haladunk, és nem egyfajta egymás megértése és egymásra való nyitottság felé a világtörténelemben, hanem minthogyha az összevisszaság, az űrzavar és a káoszba omlás lenne a tendencia.
Ha erre reagálhatok, ennek valódi oka valójában az, és elnézést kérek, ha ezzel sértek bárkit, de hogy a jelenlegi pártpolitikát képviselő emberek nem, talán nem megfelelően kulturálódnak, vagy nem kulturpolitikusok vannak a vezető pozíciókban.
Tehát, olyanok, hogy elmebeteg szociopaták.
Hát igen, tehát hogy hiányzik a történelmi műveltség, vagy legalábbis egy nagyon narratív történelemnek a fogjai, és nem képesek ilyen értelemben egy tágabb horizonton szemlélni ezt. És
nyilván van ilyen is, olyan is, de valamitől a dolog, mintha most összeadódna a negatív irányba,
hát
nem?
Igen, a szűklátókörűség miatt, elsősorban, ez a pillanat gondolkodás miatt, igen.
Hát ezért
ami
mondom,
érzelemvezérelt, ahogyan mondtuk a múltkori adásban is, nem a tényeken alapuló, és nem akar tágítani a látásmódot. És még ide teszem, mert ennek van aktualitás, hogy amikor Ukrajnát úgy próbálja valaki értelmezni, hogy nem megy vissza a kijevi fejedelemségnek az idejéig, és mondjuk megnézni azt, hogy ennek az egész régiónak ott mik a történelmi gyökerete, hogy egy fehér Oroszország honnan jön, hogy egyáltalán akik ott élnek, azoknak mi a közös nevezője, addig nem fog tudni ez a konfliktus feloldódni, mert marad ebbe a pillanatnyi ellentétben.
Ugye most egy blokkosodás felé, egy más világrend, egy más világműködés felé megyünk, erről beszéltünk több adással ezelőtt. Ugye az eddigi működés az leépül, és az új az meg még nem épül föl a helyére, tehát azt gondolom, hogy ez egy átmeneti állapot lesz, és az ilyen az mindig turbulens, és az mindig új törésvonalakat, mindig új tragédiákat, mindig új traumákat hoz.
És akkor most reménykedünk, hogy jobb lesz, és akkor majd a trauma abból lesz, hogy meglepődünk, hogy de nem, mindig rosszabb.
Hát, ezt túlélni kell, de minden esetre az új traumák is fölül tudják írni valamelyest a régieket, tehát hogy már nem ugyanazok a hívószavak fognak működni, nem tudom, valószínűleg 100 év múlva, mint most. Ugye a nemzetállam, mondtad Bence, szerint ez egy meghaladott koncepció. Nem szükségképpen meghaladott a nemzetállam, de nem mindegy, hogy ez egy kirekesztő, egy ilyen fasiszta típusú nemzetállam, vagy pedig egy egyébként elfogadó, mások kulturális értékeire is nyitott, azokat is nagyra tartó, de közben a sajátjait is elveszélteni nem akaró nemzetállamról beszélünk, mert egyébként, ha megnézzük a történelmet ebből a szempontból, akkor vagy birodalom, vagy nemzetállam. ez az alternatíva, szerintem nem feltétlenül jobb a birodalom, mint a nemzetállam. Ugye egy világállam, az valószínűleg nem egy globális demokrácia lenne, hanem egy globális birodalom lenne, aminek mindannyian alattvalói vagyunk. Annál is inkább, mert annyira sokféle fejlettségű, kultúrájú, vallású, politikájú, stb. Embert kellene összefogni egy ilyen nagy globális egészbe, hogy ezt leginkább diktatórikus eszközökkel lehet megtenni. Még egy kicsit a témához visszakanyarodva Trianonhoz, ugye kérdeztél jó példákat, Ági, hadd mondjak viszont rossz példát is a történelemből, mármint számunkra nem feltétlenül biztató példát, inkább így mondanám.
Most így az adás vége felé, persze.
Ez ennek fontos a témánál.
Máté, utána visszaadom csak a birodalomra még, hogy ugye ezt a birodalmat te most nagyon fenyegetőnek írod le, miközben ez bizonyos régiókban megtörtént, tehát a mai modern Kína, azt bátran mondhatjuk, hogy egyfajta birodalmat valósított meg, hiszen hát minimum 30-40 különböző náció él a területén, és ha jól emlékszem, körülbelül 22 hivatalos nyelve is van ennek az országnak. Etnikailag egy nagyon-nagyon-nagyon összetett ország, és hát egy központi ideológia mentén valósult meg. Nem biztos, hogy szeretnénk ott élni, de egyébként én magam egyszer jártam csak Kínába, tehát nyilván az egy benyomás, de igazából ez a birodalmiság tette valahol ezt az országot, és ne is nehéz egy országnak nevezni, de mégis a világ vezető politikai, gazdasági és lassan kulturális hatalmává is.
És ez olyan jó?
Nem tudom, hát ez egy jelenség. Próbálok ebbe pártatlan lenni, és ugye, mint egy jó tudós vagy egy társadalomtudás, egyelőre értékítéletmentesen csak szemlélni azt, hogy hova jutott.
Valahogy ráéreztél arra, mit akarok mondani a rossz példák kapcsán. Egyébként Kína is lehet egy ilyen példa.
Rossz vagy jó?
Rossz.
Tehát akkor arról beszéljünk.
A nemzetiségek számára rossz.
Tehát arról beszéljünk akkor, amikor nem sikerül a traumát, hogy jól kezelni? Mert
A nemzetiségi kérdés nem a traumát, a nemzetiségi kérdés nem. Tehát azért azt, ha méltányosak akarunk lenni magunkkal, akkor meg kell állapítanunk, hogy Európában egy csomó feloldatlan nemzetiségi probléma van, nem csak a Kárpát-medencében, hanem Franciaországban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, a Benelux államokban és így tovább. Tehát, hogy van egy csomó ilyen föloldatlan nemzetiségi kérdés, amit általában úgy próbálnak föloldani, hogy a domináns nemzet és a domináns kultúra próbálja asszimilálni kulturálisan és időnként konkrét erőszakot is alkalmazva a nemzetiségeket. Tehát, hogyha megnézzük a történelmünket, akkor például sumer városállamokat ma már nem látunk sehol magunk körül, de ez nem azért volt, mert a sumer nők nem vállaltak ennél több gyereket, és demográfiailag összeomlott a sumer kultúra, hanem azért, mert az azt fölváltó, ha jól emlékszem, akkád vagy asszír, mindig keverem a kettőt. Szóval, hogy ők egyszerűen évszázad alatt, de kulturálisan asszimilálták és beolvasztották a sumer városállamoknak a saját identitását, és a történelem tele van ilyen példákkal, Kína is egyébként egy ilyen példa, azért tud olyan nagy területet és olyan sok embert összefogni, mert hogy módszeresen és következetesen hát ilyen mai szóval pacifikálja azoknak az eredeti lakosságát, ugye elnyomja az ő nemzetiségi gondolkodásukat, törekvésüket, és az ott élőknek ez nem feltétlenül olyan nagyon jó, ezzel együtt persze, hogyha versenyképességi szempontokat nézünk, vagy birodalmi szempontokat nézünk, akkor persze Kína nagyon sikeres, de az ott élőknek ez a sikeresség, ez nem feltétlenül olyan nagyon jó, és hogyha végignézünk megint csak a történelemben, hogy a birodalmak, azok a birodalmak polgárainak milyenek voltak, akkor ők nem feltétlenül profitáltak olyan nagyon sokat Róma dicsőségéből, vagy a brit birodalom, vagy a francia birodalom, vagy a spanyol birodalom, és így tovább dicsőségéből, vagy épp az orosz birodalom dicsőségéből. Az nekik inkább szenvedést jelentett nagyon sokszor, és úgy tudtak esetleg fölemelkedni, hogy mondjuk elmentek katonának, és valahogy túlélték, és akkor kerestek annyi zsoldot, hogy akkor előreléptek, de ennek a traumatizáltság az mindenképpen belejáró ára volt.
Azt tűztük célul, ha jól emlékszem az előző adás elején, hogy érzelmekkel és rációval arányosan közelítve a témához megpróbálunk valamiféle értelmezhető megoldás kínálatot nyújtani. De azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, főleg így a végére érve. Nem is hiszem, hogy sikerült megugranunk, mert ha csak mindazt az utolsó néhány percet visszahallgatjuk, amiről most beszéltünk, az derül ki, hogy az emberek, mi mindannyian alkalmatlanok vagyunk mindenre, máshogy működünk, máshogy látjuk a világot. Nem tudjuk megragadni ezeket a lehetőségeket. Ez valahol ott marad az ideák világában, és egész máshogy éljük a hétköznapjainkat. Tehát nem véletlenül kérdeztem az előbb is, hogy kisemberként, átlagemberként a politikusok alárendelve, az ő működésüktől mentesítve magunkat, hogy tudjuk ezt a dolgot kezelni, hogy tudnánk kezelni. Ők mindig ott lesznek és belerondítanak, ha akarjuk, ha nem.
Mindig ott lesznek, nem feltétlenül rondítanak bele.
Mert?
Ugye lehetőségük van az árkok betemetésére is, hogy utaltam rá pár perccel ezelőtt.
Ha csak jön olyan politikus, aki betemeti az árkot, úgy valóban
és
nem.
Ugye, mi pedig ugye számon kérhetjük ezeket a politikusokat, hogy ha hó, hát itt miért a polgárháború irányába, vagy miért egy nemzetiségi vagy etnikai konfliktus irányába mozdítod
erről
el a régiós folyamatokat.
Valami pozitív ideáról beszélsz, ami ott a fejünk fölött lebeg, mindenki szeretné, de valahogy a dolgok mégsem így működnek, e felé
tartanak. Egy lehetőségről beszélek, és ugye azt ne felejtsük el, hogyha mondjuk valaki 100 évvel ezelőtt arról beszélt volna, hogy akkor az Európai Unió az majd itt megalakul, és akkor esetleg majd elkezd egy ilyen közös európai identitás lassanként, nagyon rögösen, de kiformálódni, hát akkor azt mondták volna, ez csak egy ide, ez milyen hülyeség, aztán most mégis itt vagyunk.
Nem mondom, hogy hülyeség, csak olyan távolinak érzem a mai ember működését.
Hát azzal kezdte Bence is, hogy idő kell hozzá.
Idő. És a feloldást, én tényleg abban látom, mármint a mentális feloldást, tehát az, hogy ne traumaként éljük ezt meg, hanem be tudjuk építeni ezt a jövő képünkbe, az még egyszer az, hogy visszatérek ehhez a gondolathoz, hogy összesodródnak és összeadódnak ezek a történelmi szálak, és olyan, mintha a történelem valóban egy hatalmas nagy ilyen rokkán ezt a fonalat így sodorná, és ebben minden szál, minden egyéni embernek a kis történeti szála is bele sodródik. Mondtad, hogy nem tudod, a sumérek miért tűntek el, hát ugye ott azért van egy történelmi folyamatosság, a sumér, akkád, utána jönnek az asszírok valóban, a Babilónia, perzsák, és a perzsákat a görögség ilyen értelme felváltja, és mondhatjuk, hogy a hellenisztikus birodalom összeomlásáig még valahol Róma is táplálkozik azokból a gyökerekből, és fonódik ez a fonál tovább. És itt van mai napig, persze már nem suméroknak, nem akkádoknak, nem perzsáknak nevezzük őket, de a kultúrájuk itt van, azzal együtt, hogy az iszlám rátelepszik, és egy másodlagos rétegként magába integrálja. Mi már nem is tudjuk, hogy mennyi minden érkezik onnan az arab közvetítéssel, az iszlámon keresztül, ami itt van Európában. Én egyetlen egy nagy emberi történelmet látok. Egyetlen egy nagy kollektív folyamot, ami olyan, mint egy vízgyűjtő terület, amikor a hatalmas hegyekről kis patakokként tényleg minden egyes csermely összeadódik, és lönnek belőle létre patakok, folyók, és akkor ezek a végén összeömlenek egyetlen egy hatalmas nagy ilyen sodrásba, és persze, hogy ennek akkora néha a lendülete és az ereje, ami bizonyos partszakadásokat okoz, nem tudom, elsodor mindenfélét, és ezek a történelmi sodrásokban az egyének néha áldozatává válnak, és könnyű persze abból a perspektívából, hogy én nem vagyok a jelen életemben semmilyen történelmi sodrásnak az áldozata.
Még.
Vagy mi nem vagyunk, és ugye hát remélem, hogy az én életidőmben talán nem is az a sorsom, hogy ezt megtapasztaljam, de aki mégis egy olyan sors fonálba sodródik bele, ahol jönnek ezek a történelmi kegyetlen idők, ahol úgy adódnak össze ezek a hatóerők, hogy akkor ott rombolás van. Azt tudom mondani, hogy végső soron ezek jó értelemben kiegyenlítődnek, és nem csoda, hiszen sokszor elmondtam, hogy nagyon békepárti vagyok. Valójában nekünk egyéneknek az egyéni felelősségünk az, hogy nagyon figyeljünk a szavainkra, a gondolatainkra és a cselekedeteinkre, hogy bármit teszünk, mondunk és cselekszünk, az ezeket a békés szálakat sodorják bele ebbe a nagy kollektív tudatba. Hogy minden, ami a megosztottság, az ellenségkép felnagyítására irányul, az csak árt ennek a történelmi folyamatnak. Én nagyon utopisztikus vagyok, és látom azt a lehetséges jövőképet, ahol az emberiség mégiscsak tényleg egy nagy békepárti mozgalom alatt valahol egyesülve tényleg megvalósítja azt a globális egységet, ami nem kell, hogy birodalom legyen, ahogy te is mondod, nem kell, hogy egy nemzet, egy nyelv, hanem ebben a sokszínű, multikulturális és toleráns világban egy egységet tud alkotni.
Általában igazad van, most konkrétan mit is csináljunk? Hát most konkrétan elköszönünk. Köszönöm szépen Tarbence Lászlónak és Maier Máténak ezúttal is a beszélgetést, hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, ahogy Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is, hogy segítkeztek a műsor elkészítésében. Viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.